Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Dicsőítsétek az Urat, dicsért, ó Sion, Istenedet. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat énekszóval, 152. énekünket keressük meg. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el énekeskönyvben található valamennyi versszakát. Összesen 5 versszak lesz ez. Ne jegyünk meg az 5. énekeskönyvi versszakunk, a 20. versszak, de 5 versszak van énekeskönyvben.
Thank you.
amit segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában a 6. részben. Az első 15 verset olvasom, őbe hallgassuk meg. Jézus ezután elment a galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég ennyinek. Mindenki kapjon belőle valami kevesebb. Egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosárral töltötték meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked e mai őszi reggelt is, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy vágyat indítottál szívünkbe. Köszönjük, mert szeretnénk veled találkozni. Urunk, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy gyakran az ajtóig érkezünk el csupán, és azt várjuk, hogy valami történjen. Azt várjuk, amikor belépünk ide ebbe a hajlékba, hogy csoda legyen a mi életünkben. Azt várjuk, Urunk Jézus Krisztus, hogy te megszólalsz, hogy meggyőzöl bennünket a te jelenlétedről, valóságodról. Kérjük, hogy ezt tedd meg. Újra és újra szólíts minket. Hiszen annyi minden terhel egyénileg, és annyi minden terhel közösségileg is bennünket. Annyi mulasztás, annyi vért vagy valós félelem, annyi menekülés, kergetőzés ebben a világban, annyi bűn. Kérünk, Urunk, hogy most legyen valóság, hogy úgy ülünk, akár itt, ebben a hajlékban, most akik hallgatjuk majd a Te ígédet, vagy úgy, Urunk Jézus Krisztus, mint aki gyermekként hallgatja a Te szavadat, vagy gyermekszolgálóként. Szeretnénk lelkileg a fűbe ülni, és szeretnénk kérni, hogy Te szólalj meg közöttünk. Azért, Urunk, mert lelkileg mindenféleképpen éhesek vagyunk. Te megelégítheted a mi kérésünket, vágyunkat. Szentlélek Isten, kérünk, tedd is meg. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 162. dicséretünket énekeljük. 162. dicséretünk 7. verszakát, prédikáltasd szent ígéret. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, írva található János evangéliumában, a 6. részben 2 igeverset olvasok, az első 6. résznek a 2. verse, majd pedig a 30. verse lesz. Nagy sokaság követte Jézust, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Majd megkérdezték Jézustól, és te milyen jel mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, ahogyan János evangéliumát olvassuk, újra és újra 2 egészen fontos megjegyzésünk lehet az evangéliummal kapcsolatban. Az egyik megjegyzésünket a múlt héten fogalmaztuk meg, hogy János evangéliuma a nagy beszélgetéseknek a története. Ahogyan leírja mindazt, amit Krisztusból megtapasztalt a barát, János, a szeretett tanítvány, aki a 12 közül nem halt mártíromságot, hanem hosszú időt engedett neki a mi Urunk, nagy hangsúlyt fektet erre. Legyen helye a beszélgetésnek. És látjuk a hétköznapi életből, hogy mennyire fontos ez. Hány és hány pillanatot, percet vesztegetünk el azért, mert azt mondjuk, hogy nem érünk rá a másik emberre. Presbiteri bibliaóránkon elhangzott valószínűleg a 90-es évek elejéről egy adat, hogy ma egy férfi, mondta a 90-es évek elején, egy lelki pásztor testvérünk egy felmérésre utalva, az ő gyermekével, gyermekeivel átlagosan, ha jól emlékszem, 47 másodpercet beszél. Sokan tiltakoztunk ez ellen, hogy ez így volna, hogy apa és fia vagy lánya között naponta olyan mély beszélgetés, 37 vagy 47 másodperc, egy perc lenne, de látjuk, hogy mennyire hiányzik a meghitt beszélgetés. Nem csak egy olyan szülő életéből, akinek kisgyermekei vannak, hanem olyan szülők életéből is, akiknek mondhatnám, hogy a gyermekeik kirepültek, akinek a gyermekeik már nagyok, önálló egzisztenciával, családdal rendelkeznek. János megérti Jézusból azt, hogy a beszélgetésnek, a nagy beszélgetésnek helye van és helye kell lenni. A lelki jellegű beszélgetésnek is. Nyilván ő ezeket írja le. Tudjuk azt is, még egy zárójelet hadd tegyek ide, hogy mondhatom most már, hogy fél évszázaddal ezelőtt egészen tudatosan rombolták ezeket a beszélgetéseket. Egészen tudatosan mára sokan állítják ezt, hogy a falusi berendezkedésű emberek életviteléhez leginkább a konyha tartozott. Ami az esetek többségében az étkező is volt. Ahol leültek együtt reggelizni, leültek együtt vacsorázni az emberek. Tudjátok, az én gyerekkori nagy képem az, sokat mondom, amikor együtt van a nagy család, és nincs helye már a nagymamámnak az asztalnál, akkor oda kuporodik a sparhelt mellé, és úgy kanalazgatja a levesét, de nekem ez olyan kedves gyermekkori élményem, hogy a nagymama mindig odaengedett bennünket, unokákat, az ő saját gyermekeit, természetesen a nagypapát az asztalhoz, ő pedig a sparhelt mellett a kis hokedvén kanalazta a levesét. Hogy mennyire jók voltak ezek a beszélgetések, ritka, de jó alkalmak voltak, és tudatosan, amikor megindult a lakótelepi építkezés, akkor a legkisebb helyiség a konyha lett. Kiszorult az ember életéből a beszélgetés. János a nagy beszélgetéseket írja le Nikodémussal. Ennek a beszélgetésnek a végén hallottuk, meg is említettük, amikor Jézus azt mondja, hogy az ember fia eljött, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Vagy a samáriai asszonnyal való beszélgetés, vagy a Betesda partján a 38 éve beteg emberrel a beszélgetés. Jézus megszólította ezeket az embereket. Az egyik szempont János evangéliumában a beszélgetés. A másik nagy szempont János evangéliumában, főleg az első 12 részben, hogy Jézust úgy mutatja be, és úgy mondja el az ő saját környezetének, János, mint aki beteljesíti azokat a dolgokat, amelyekről korábban az Ószövetség beszélt, amelyben az ószövetségi ember várakozott, amelynek a vágya volt, hogy Jézus egy egészen konkrét és világos jelet ad arról, hogy ő kicsoda. Az első 12 részben olvassuk ezt, ezeket a jeleket, amikor a kánai mennyegzőn például a víz borrá változik. Vagy amikor a kapernaumi tisztviselő gyermeke meggyógyul. Vagy amikor a 38 éve beteg talpra áll. Vagy amikor Jézus a tengeren jár a 6. részben. Vagy amikor a vak meggyógyul Jeruzsálemben. Vagy a 11. részben, amikor az ő barátja Lázár feltámad. Újra és újra János hozzáteszi, hozzáfűzi, hogy ez Jézusnak egy konkrét jele. Jézusnak egy konkrét üzenete azért, hogy akik ott vannak, meglássák és meghallják ezt. A hatodik rész ezen belül is egy sajátos eseményt és üzenetet hordoz. A kenyérszaporítás történetét hallottuk most, ahogyan Jézus leülteti az embereket, és Fülöp, majd Jézus párbeszédéből kiderül, hogy nincs mit enniük adni. Hogy ami van, az sem az övék, hanem öt árpa kenyér, öt kis, kicsit nagyobb, mint zsömle, és néhány hal. Ez az egész. Ezt lehet odaadni. És olvassuk később az evangéliumban, hogy a kenyér szaporítás történetét követi Jézusnak a kijelentése, én vagyok az élet kenyere. Azaz mindaz, amit ott adott, mindaz, amit ott mondott, mindaz, ahogyan megtörte és odaadta az ötezreknek, az nem más, mint egy jel. Valami többről, valami nagyobbról, hatalmasabbról beszélő valóság. Önmagáról szóló kijelentés. Ezért, amikor megjelenik már a vita beszéde a farizeusokkal, kérdezik tőle, te milyen jelet mutatsz? Milyen jelet adsz nekünk, hogy higgyünk benned, hogy kövessünk téged? És folytathattuk volna a felsorolást, mert azt mondják a farizeusok, mert a mi atyáink mannát ettek a pusztában. Ott volt a jel, ott volt az égi kenyér, ott volt az, ami meggyőzte őket, még el is rejtették a frigyládába, hogy Isten gondoskodik róluk, de te mit adsz, mit mondasz, milyen jelet mutatsz, hogy higgyünk neked. Úgy gondoljuk talán sokan, hogy ez az egykori embernek a kérése, vagy a kérdése. Én azt hiszem, nem. A mai ember, a mai vallásos ember életének is ez a gyakorlata. Uram, te egyáltalán tudsz-e valamit mondani? Tudsz-e valamit adni? Tudsz-e világosan beszélni? Az egyik legnagyobb problémánk, úgy hiszem, most magamról, magunkról, ami szolgálatunkról beszélek, hogy nem vagyunk egészen egyértelműek. Nem vagyunk egészen konkrétak. Mint hogyha nem lenne Istennek ma jele. Pedig hány és hány ember arra vár döntési helyzetekben, hogy Isten megmutassa neki az ő akaratát. Adj, Uram, egy jelet, és én arra megyek. És mivel úgy érezzük, hogy ezek a jelek hiányoznak ebből a világból, így is fogalmazzuk, hogy minden viszonylagossá válik. Bevallok nektek egészen őszintén valamit, innen a szószékről. Nem egy alkalommal, nem sokszor, de nem egy alkalommal történt már meg, hogy egy igehirdetés után valaki egy visszajelzést adott arról, amit hallott, amit kapott azon az Isten tisztelet. Van, amikor ez nagyon fontos az ember számára, hogy mindaz, ami elhangzik, az milyen talajra hullik. Előfordult már, mondom, néhányszor, hogy valami olyan üzenet fogalmazódott meg az illetőben, amit én egészen konkrétan tudok, hogy sem szándékomban nem volt, sem pedig nem mondtam. Mert valaki szerette volna azt hallani. És amikor én ilyen visszajelzést kapok, hogy valaki olyat hallott meg, amit nem is mondtam, és nem is állt szándékomban, akkor bocsássátok meg, én nem a Szentlélek Úristen munkájára gondolok elsősorban, hanem arra, hogy nem voltam egyértelmű. Hogy valahogyan az Isten igéjét viszonylagossá tettem, idegen szóval relativizáltam. Ésd úgy, ahogy akarod, pedig ez nem így van, hogy ésd úgy, ahogy akarod. Hanem értsd úgy, ahogy Isten szent lelke akarja. Van-e olyan világító tornyunk ma? Van-e olyan kapaszkodunk ma, mint az egykoriaknak volt? És itt most nem a régi dicső múltról beszélek, hanem hogy tudunk-e így tekinteni Jézus Krisztusra? Vagy azt mondjuk, hogy már ő is ósdi, régi, belepte a kosz, letűnt kornak a világa? Oda sokan keresnének fényt ebben a világban. Azt mondják, hogy elhalványult a világ világossága. Nem. Kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy nagyon sok, nagyon világos jele van a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. És itt most nem azokra a jelekre gondolok, amely jelek egyébként pedig részesévé válnak a mi életünknek. A természetben, a történelemben, a közlekedésben és egyéb formában, hanem egészen egyszerűen úgy gondolom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus világító tornya ennek a világnak. Mindezekről a Szentírás egészen konkrétan és világosan beszél. Nekünk is meg kell vallanunk, nekünk is el kell kérnünk, hogy Jézus jellé legyen a mi életünkben. Ezek sokkal egyszerűbb jelei a mindennapoknak, mint amit mi gondolnánk. Egyszerűbb. Mi olyan jeleket várnánk, hogy megmozduljon az ég, olyan jeleket várnánk, hogy a víz visszafelé folyjon, de legalább ketté váljon, mi olyan jeleket várnánk, hogy legyenek fáradt fürjek és mennyei manna. Milyen jelet mutatsz nekünk? Tesszük fel a kérdést mi magunk is. Mert jelek vannak. Van egy jele, Lukács evangéliuma leírja Jézus Krisztusnak, ez pedig az ő jászla. A jászol. A szénatartó. Amikor az angyal oda megy a pásztorokhoz, azt mondja, hirdetek nektek valami nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz, találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolban. De mi nem ilyen jelre vágyunk. Mi arra vágynánk, hogy tátos falipán jelenjen meg valaki egy hatalmas nap szabjával a kezében, hogy rendet rak ebben a világban. Hogy a hatalmas Isten egy szénatartóban, egy jászolban szülessen meg. A dicsőség királya bepójálva, így mondom, az emberi mélységbe jöjjön el. Hát ez volna Istennek akarata, ez volna Istennek jele. Pedig, ahogyan közénk jön, ahogyan Krisztus, mint az Isten fia megjelenik a világban, nem jeleníthető meg jobban, mint kicsi, töréken gyermekként eljönni egy idegen világba. Az isteni kijelentés ugyanis nem úgy hagyja magát felfedezni, mint egy művészeti alkotás. Mint ahogyan egy zseni engedi magát felfedezni. Mert az isteni kijelentés az nem kívülről fejthető meg, csak belülről. Csak belülről. Erre is igaz, hogy csak belül van Isten ajtaján kilincs. Hogy csak annyit érthetünk meg belőle, annyit mondhatunk el róla, amit ő számunkra elmond, amit ő számunkra kijelent. Ez nem kevés. Ez nem egy titkos társaságnak az üzenete. Nem néhány apró mondat, amit érthetsz így is, hanem úgy is.
hanem Isten kijelentésének a titka, amit ő elmond, Jézus Krisztus. De e jelhez, Krisztushoz tartja magát az Isten. És aki felé tart, határozottan mondhatjuk, te úton vagy, te Isten kijelentéséhez igyekszel, és meg fogod őt találni. Gondoljátok végig, Márk evangéliumában van egy jellegzetesség, néhány évvel ezelőtt, talán most már 5 évvel ezelőtt az egyik testvérünk, hitre jutott testvérünk, amikor elkezdtük olvasni a kereszt kérdések sorozatban Márk evangéliumát, második alkalommal feltette nekem a kérdést. Tiszteletes úr, most már így mondom, nem így mondta, picit karikírozom a történetet. Rávett maga engem arra, hogy kezdjem olvasni a Bibliát. Elkezdtem olvasni, most már a héven is olvasom, meg a szabadidőmben is olvasom a Bibliát, egyet nem értek. Hogy miért mondja Jézus Márk evangéliumában mindig azt, hogy de ezt nem mondd el senkinek. Hát miért nem engedi, hogy az emberek kibontsák-e titkot? Hát azért nem engedi, kedves testvérek, ami Urunk Jézus Krisztus, mert ez a sátánnak az útja volna. Gondoljátok végig a megkísértés történetét, amikor ott van Jézus, és 3-szor kísérti őt az ördög. Amikor azt kéri, hogy éhezzel, akkor a köveket változtasd kenyérré. Lépj elő, mutasd meg ennek a népnek, hogy te tudsz kenyeret adni. És ha kenyeret tudsz adni ennek a népnek, akkor majd királlyá tesznek téged. Ez a megkísértés történetében így hangzik. Fejtsd ki magad, a magad dicsőségét. Aztán utána a másik kísértése, hogy hát vesd alá magadat. Hát meg van írva, hogy nem ütheted meg a lábadat, angyaloknak parancsolta az Isten. Hát mutasd meg, hogy te milyen erős vagy. Testvérek, nem játszom egy ember életével, de mintha azt kérte volna a kísértő az Úr Jézustól, hogy vesd le magad a kínai hegy ormáról, ne nyisd ki a te repülő ruhádat, ne nyisd ki a te eltőernyődet, és meglátod, hogy élve maradsz. Ennek szomorú tragédiáját tapasztaltuk az elmúlt napokban, hogy valaki egy sportbalesetben meghalt. Nagyon veszélyes volt van. De ezt kérné az Úr, vesd alá magadat, és utána kelj fel. Mutasd meg, hogy nem töröd össze magadat. Vagy itt van-e világ mindenség, neked adom, ha engem imádsz, ha leborulsz előttem, tiéd lesz minden. Lépj ki az elrejtettségből, lépj ki a titokból. Legyél nyilvánvaló. Kövessenek téged az emberek, mint valami sztárt. És most a kenyérszaporítás történetéből látjuk azt, hogy ez mekkora kísértés volt, mert 5000-nek enni adott, és ezért akarják Jézus királlyá tenni. Nem azért, mert amit előtte mondott vagy tett, hanem azért, mert jól laktak. A sátán ezt akarja. De a nagy jel az ember szívébe adatik, és itt ragyog fel. Így olvassuk, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Aki ezt külső jellel akarja felcserélni, hogy valami látványos legyen az életében, és ne egy belső bizonyosság, Jézus Krisztus, az megszégyeníti az ő urát. Nem könnyű elfogadnunk, valljuk be, nem könnyű elfogadnunk, hogy nekünk, idézőjelbe és nagybetűvel mondom, csak a Jónás próféta jele adatik. Az a jel, amely nem a templom lerombolásáról szól és felépítéséről, hanem Jézus haláláról és feltámadásáról. Igen, Jézus világosan tudja ezt. Számunkra csak a Jónás próféta jele adatik. Éppen ezért a mindenkori keresztényekre, igaz itt Európában, hogy enélkül, a jel nélkül elveszünk. És igaz a 12. rész záró akkordja, amely jeleknek a részét zárja, noha ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek benne. Mert még mindig nem értettük meg. Nem értettem meg, hogy az élet megoldása az nem egy külső jelben van, hanem Jézus Krisztusban. Még mindig nem értettük, és nem értettem meg, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka Jézus, aki megváltja ezt a világot, aki Krisztusban, kereszthalálában megbocsát minden bűnt, és hogy örök életet ajándékoz, és hogy szent lelkével vezet. Még mindig nem értjük a titkot. Ezért Jézus oly sokszor felrajdul, oly sokszor fáj ez neki, oly sokszor csak a pillanatnyit érzi az ember ma, és ez Jézusnak fáj. Ezért hív bennünket, ő hozzá, hogy megértsük az igazi jelet, Krisztus halálát és feltámadását. Megértsük a kereszt titkát, megértsük önmagát. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére, fennállva 225. dicséretünket keressük meg, és 225. énekünknek énekeljük 7. és 8. versszakát. 7. és 8. versszaka így kezdődik ennek a dicséretnek. Add igaz hitet a te szent fiadban. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy te világosan szólsz, világosan beszélsz, és köszönjük, hogy nekünk nem kell mást keresnünk, mint a jelet, a Krisztus jelét, amellyel elvezet magához, a Krisztushoz. Köszönjük, hogy e jel lehetett a jászol, és köszönjük, hogy a jel lehetett a kereszt. És köszönjük, hogy mégsem ezeket a jeleket helyezted a mi szívünkbe. Nem tárgyakat keresünk, hanem az élő Istent, Jézus Krisztust. Köszönjük az ő halálát és feltámadását. És köszönjük, hogy benne lehet a mi életünknek jövője. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a fájdalmat hordozókért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a testvéreinkért, akik kórházi ágyra készülnek. Hálaadással köszönjük, hogy lélekben megfrissítettél testvéreket az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Köszönjük szent lelked munkáját. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm testvéreimnek az elmúlt héten végzett munkát, minden segítséget és adományt is. Kedves testvérek, hálaadással köszönjük az áldozati adományát közösségünknek, Isten felé fordulunk, és legyen övé a dicsőség. Az elmúlt héten Csobánkán 21 család adományaként 107.000 forint borítékos adomány érkezett. Legyen, Urunké, újra mondjuk a dicsőség. Hirdetem, hogy szeptember 27-i istentiszteletünk Pomázon és Csobánkán ünnepi, egyben urvacsorai közösséggel összekötött alkalom is lesz. Ezen az istentiszteleten fogjuk bemutatni konfirmáló fiataljainkat. Az úgynevezett kiskátésok megkapják a szentírást, a nagykátésok pedig szolgálnak közöttünk. Október 27-én. Hirdetem, hogy október 27-én presbiteri továbbképző alkalom is lesz Sziget Monostorban. Ma 18 órától presbiteri gyűlést tartunk Pomázon, és előtte pedig 3 órától 5 óráig gyermekdélutánunk lesz. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2013. október 3-án életének 75. évében elhunyt kis Vilmosné született Tóvölgyi Györgyi testvérünk. Temetése 2013. október 18-án fél egykor lesz Budapesten. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaórát tartunk Csobánkán, Kék Kereszt alkalom lesz Pomázon, és fél hétkor kezdődik a bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, Jónás próféta könyvéből a 3. részt fogjuk elolvasni. Jövő héten vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán. Isten tiszteletünk előtt a 74. zsoltárt, illetve zsoltár dallamára énekelhető 234. dicséretet tanuljuk meg. Hasonlóképpen komázon is Isten tiszteletünk lesz, előtte ugyanúgy ének tanítást, tanulást tartunk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül 398. dicséretünket keressük meg. 398. dicséretünknek énekeljük első és utolsó 5. versszakát. Úr lesz a Jézus mindenütt. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk visszatáltással.